Halis Podcast. Hallgatni való az olvasójegy mellé.
Milyen a zenei ízlésünk, formálható-e, mi befolyásolja, hogy milyen zenét hallgatunk? Milyen jelentősége van az énekzene oktatásnak napjainkban, főleg most a digitális oktatás időszakában? Bizonyára kitalálták, a Halis Podcast mostani témája a zene lesz. Köszönti Önöket Varga Tünde
és Benke Dániel.
Van-e most a könyvtárnak zenei részlege? És ha van, annak most a jelen helyzetben mi a feladata?
Igen, jelenleg is két zenei könyvtárosunkkal üzemel a zenei könyvtárunk, és azt mondhatom, hogy kivételes helyzetben vagyunk, hiszen mind a kettő zenész. Kicsit nehéz helyzetben van a zenei könyvtár, mert maga az egész zeneipar, a zeneszolgáltatás egyértelműen átköltözött az online térbe. Tehát a különböző streaming szolgáltatók, sőt maguk már a zenekarok, a zenészek is már úgy gyártják a zenéjüket, hogy egyből a különböző közösségi csatornákra készülnek ezek. Tehát az a hagyományos zenei könyvtár, hogy mi bemegyünk, CD-t kérünk és zenét hallgatunk, és úgy gondolom, hogy ez már teljes egészében megszűnt, viszont látok nagyon komoly piaci réseket arra, hogy a zenei könyvtárnak merre is kellene elindulnia.
Például?
Egyrészt, ha megnézzük a British Library-nek a honlapját, ő is a különböző kultúráknak a népzenéit gyűjti az egész világról, és egy olyan zenei anyag jön létre, ami igazából bárkinek a világon elérhető. Egy könyvtár jelenlegi használatban nem csak azokat a falakat jelképezi, ahol benn dolgozunk, igazából mi dolgozhatunk egy sokkal nagyobb néprétegnek is, de emellett úgy gondolom, hogy kellenek a különböző fiatalos ötletek is. Tehát én el tudok képzelni bármilyen blogot, vagy zenei összeállítás készítését is. Gondoljunk csak bele, az eddig is működött, hogy különböző oktatási célra a pedagógusok kértek valami zenei blokknak az összeállítását. Hát miért ne lehetne azt megcsinálni, hogy előre gondolkodunk, és mi hozunk létre az online térben ilyen anyagokat, sőt, tovább megyek ez azzal a tudatos céllal, hogy egy kicsit fejlesszük a zenei ízlését akár az embereknek, hogy megmutassunk új dolgokat, hogy jé, nézd csak meg, hát ez a jazz zene, ez nem is áll olyan távol tőled, és ez milyen jó dolog, és akkor így lehet egyre jobban a komolyabb zenék felé is elvinni a használókat.
Ugye a könyvtár az nem magának gyűjt, hanem közvetít, tehát a zenében is megtalálhatná valahol ezt a szerepét.
Igen, mind maga a könyvtárak is, és mind a zenei könyvtárak is egyre több szociális funkciót látnak el, egyre jobban afelé megyünk el, hogy ez egy közösségi tér, amit aztán meg kell tudni tölteni tartalommal.
Ma keresnek zenét a Halis István Városi Könyvtárban?
Igen, keresnek általában klasszikus zenéket, vagy pedig amik egy-egy zeneszerzőhöz vagy karmesterhez köthető. Minden még sincsen fönn az interneten, de ezek már elég kis százalékot képeznek.
A Nagykunizsai Könyvtár büszkélkedhet egy-két országosan is jelentős zenei vonatkozású könyvvel. Mik ezek pontosan?
Kocsis Katalin nevének mindenképpen el kell hangzania. Ő korábban a könyvtárban dolgozott, mint zenei könyvtáros, és hála Isten nyugdíjas éveiben is rendkívül aktív. Érdemes kiemelni a blogját, hiszen blogol is, a Catalyst blogot, ahol frissen mindig fölteszi azokat az információkat, amit időről időre előás.
De ő írt egy könyvet, ami szintén nagyon érdekes.
Ez egy zenetörténeti úti könyv, és ez tényleg találó ez a leírás róla, hiszen nagyon alapos kutató munkával az 1860-as évektől egészen a második világháború végéig összegyűjti Nagykanizsa a zenetörténeti múltját, és ezeket illusztrálja és bemutatja azokat a személyeket, akik ott dolgoztak, vagy a városért tettek valamit, és az épületekről is nagyon sok hasznos információt megtudunk. És hogyha jól tudom, akkor Katalin most egy nagykanizsai zenei lexikonon dolgozik.
Legutóbbi beszélgetésünk óta annyiban módosult a helyzet, hogy a könyvtár zárva van, de dolgoztok azon, hogy valamilyen formában azért a kölcsönzés működőképes legyen, tehát ezeket a könyveket majd meg lehet találni a könyvtárban.
Így van, elérhetők az olvasóink számára.
És ha zenéről van szó, akkor ki lehetne a legkompetensebb beszélgető partnerünk, mint Cseke József, a Virág Benedek Vegyeskar és a Nagykanizsai Városi Vegyeskar karnagya, a Batthyány Lajos Gimnázium énekzenetanára is még hosszan sorolhatnánk. Azt is mondjuk el, hogy Józsit mind a ketten nagyon jól ismerjük, ezért fogunk tegeződni. Józsi, milyen zenét hallgattál utoljára? Emlékszel-e, és mi volt az?
Húha, autóba szoktam sokat zenét hallgatni, mert sokat közlekedek autóval, de olyan zene van, ami nagyon inspiratív, vagy elvonja figyelmet a vezetéstől, akkor egyből átkapcsolok. Tehát erre azért van példám is. Például Beethoven szimfóniát nem jó vezetés közben hallgatni, mert az ember egyre jobban nyomja a gázt. Romantikusokra se annyira, mert arra nagyon oda kell figyelni. figyelni. Barokk, reneszánsz, ilyesmi, persze, az nagyon jó.
Tehát sokat hallgat zenét?
Állandóan szól valami. Feleségem szerint ilyen rádiófüggő vagyok. Titkot elárulok, éjjel is szól. Tehát nem tudok úgy elaludni, hogy ne szólna a rádió.
A digitális oktatás van a középiskolákban. Hogy lehet éneket digitálisan tanítani?
Személyes kontaktus, ez nagyon fontos, és ez bebizonyosodott a tavasszal, amikor 3 hónapig nem voltak ott a gyerekek. Én megkérdeztem őket szeptemberben, mondtam, hogy semmilyen következménye nem lesz, azt tegye fel a kezét, aki tavasszal óráról-óráról haladt velem az általam fölrakott tananyaggal. Mondjuk vegyünk osztályátlagunként olyan 28 főt. Szerinted abban mennyi gyerek tette fel a kezét, hogy haladt óráról órára?
2.
Nem, azért annál több, 5. Átlag 5. Ez a szomorú tapasztalat. Egyébként igen, a 12-esek tanultak, már készültek az érettségire, a 9-10-11. Évfolyamnak ez úgy elment.
Sokan felvetették azt is, hogy minek ilyenkor digitális oktatásba készségtantárgyakat tanulni, ének, testnevelés, rajzt.
De azt gondolom, hogy azért ez így nem jó, mert ne hagyjuk el magunkat, mert nem csak ének van, Batthyányban van ilyen is, hogy művészetek ének 11-12. Minden iskola eldöntötte, hogy mely két tantárgyakat párosítja ez alatt. Tehát van olyanra példa, hogy például a tesi magyar, tehát most országosan gondolkodjunk. Nálunk a rajz és ének lett így összepárosítva, ami annyit jelent, hogy 11-12-ben heti egy énekművészetek van nekik, és heti egy rajzművészetek. A kollégával ketten adunk nekik fél évkor is, és évvégén is egy jegyet. Jó dolog, mert teljesen más gondolatiság útján lehet az egészet megközelíteni. Amúgy is sokat kapcsolódok más tantárgyakhoz. Tehát a tantárgyi koncentráció az nálam nagyon széles skálájú énekből, már 9-10-ben is, amikor a klasszikus énekóra van. Hát itt aztán még végképp történelem, tudományok, irodalom, és hát persze zenetörténet. És nem csak a klasszikus komoly zenei rész, hanem természetesen azt mondom, hogy a nagyon minőségi klasszikus könnyű zenei rész is.
Látsz-e különbséget mondjuk a 10-15 évvel ezelőtti generációk zene hallgatási vagy zenetanulási szokásai között a mostani generációkkal kapcsolatban?
Kimondott feladatunk az, hogy a gyerekeket, tehát középfokon arra is neveljük, hogy ráirányítsuk a figyelmüket az igényes zenékre, igényes zenehallgatásra, mert az értő zenehallgatásra, különböző korokat megkedveltetni velük. Bemutatni nekik, hogy minden korban volt úgymond komoly zene, meg könnyű zene. Egyértelmű, hogy mások lettek a szokások, hiszen teljesen máshonnan ömlik rájuk ez a irdatlan mennyiségű zenei anyag. Mondok egy máshonnan jövő példát, de igaz. A mi generációnk esetleg már rácsodálkozott a VHS kazettákra, aztán rácsodálkoztunk a bakelit után a CD-kre, aztán rácsodálkoztunk a DVD-re, akkor aztán rácsodálkoztunk az MP3-as technikára, az MP4 technikára, aztán most már az internetről minden ömlik ránk, vezeték nélküli Bluetooth kapcsolataink vannak, stb. Az az igazság, hogy Szabó Dénes Nyíregyházáról fogalmazta meg annak idején már a 2000-es évek elején azt, hogy nagyon oda kell nekünk énekszakos tanároknak figyelni minden generációra, mert a gyerek az olyan, mint a csecsemő, mindent a szájába vesz, a gyerekek kukáznak szó szerint a zene nagy áradatában. Mindent meghallgatnak, mindent magukévá akarnak tenni, ömlik rájuk a jó is és a kevésbé jó, sőt az egész zeneileg értéktelen dolog. Nekünk az a dolgunk, hogy ezt kicsit fésőgetni, kicsit ide-oda tologatni őket, hogy milyen irányba menjenek szerintünk. Na most azért ez megint csak egy faramúci helyzet, mert ezt egy kollégát magamtól sem tudom megkövetelni, hogy én napra kész legyek a mai szórakoztató egyetemes zenébe. Úgyhogy azt mondom, hogy igen, más a szokásaik, bizonyos dolgokat el kell engednünk, hagyni kell őket, bizonyos dolgokat, és hát ebben azt nem mondom, hogy maradéknak kell lenni, de mindenképpen konzervatívnak, tehát jó értelembe vett hagyományápolónak és őrzőnek, hogy megmutatni, hát ezeket kell megmutatni nekik, aztán az onnantól már gyerek dolga, hogy mit hiszel, mit nem, mit tesz magáival, mit nem. Úgy kell valahogy odaadni a gyereknek azt a zenét, hogy bebugyolálni, körbecsomagolni, aztán azt kibontani, megmutatni az adott szépségét, aztán hát onnantól kezdve remélhetőleg elhiszi, és belátja, hogy tényleg az, amiről beszélek, az ott meg is történik a zenében.
Jól látható folyamat van, hogy általános iskolában még fontosnak tarthatjuk azt, hogy énekzene oktatás alsó tagozatban, és ez is szépen, mintha valami megtörne. Vajon ez miért van?
Én azt gondolom, hogy legalább 6. osztályig ez jól működik. 7. kezdődik egyfajta olyan erózió, főleg a fiúknál, ami 8. már teljesen kicsúcsosodik, kiteljesedik. A legtöbb gyermeknek itt be is fejeződik a zenei tanulmány, hiszen jelenleg Magyarországon, középfokon, csak is és kizárólag gimnáziumokban van énekzeneoktatás. Ugye mutálnak a fiúk, kényelmetlen a dolog, a lényeg, ami a lényeg, hogy nem lenne szabad ennyire empatikusnak lenni, finoman kifejezem most magam, tanár kollégának a fiúkkal szemben. Igenis, be kellene továbbra is őket vonni. Na most azért én azt el tudom képzelni, hogy olyan a habitusa a kolléganőnek, mert többnyire éneket hölgyek tanítanak, hogy már fegyelmezési gondja is van esetleg órán, és akkor tényleg megelégszik azzal, hogy a fiúk ott hátul eljátszadoznak az okostelefonjuk, hagyják őt dolgozni, és a lányokkal tovább tudja vinni az énekóra dolgait. Ha elhivatottan csinálsz valamit, és tényleg oda teszed magad, és követelsz a gyerektől, hogy legalább 5%-a visszajön annak, amit te leadtál. Mindig megkérdezem a 9-et, elsőt, hogy tegye fel a kezét, aki nem akar értelmiségi lenni érettségi után. Senki nem teszi fel kezét. Mondom, és szerintetek az normális dolog Magyarországon az új generáció, vagy olyan értelmiségi generáció legyen, aki teljesen kulturálatlan, mind képzőművészetből, mind zenéből.
Az alapműveltség része mind a kettő.
Igen, annak kéne. És akkor tudod, úgy néznek, és hogy ezt úgy elfogadják. Telik, múlik az idő, kopik, megy az idő, kopik a becsület is persze, azért a többség próbál. Na de hát heti egy óra van, jó magam is tudom, ők is tudják, hogy nem ez a legfontosabb az ő életükben. Próbálok azért abban 45 percben egy kicsit pihentetni őket, vagy egy kicsit kikapcsolni őket a nagy öpörgésből. Már hát ugye azért az informatika, a természettudományok, a stb. Világos, hát ennyi. Nem túl könnyű a helyzet. Küzdünk a médiumok ellen, mert rengeteg olyan zene folyik, ami a szakma szerint nem üti meg azt a színvonalat, amit értékesnek nevezhetünk. Hiába hívjuk fel a gyerekek figyelmét, hogy vannak olyan csatornák a televízióban, ahol igényes, komoly zenét lehet hallgatni, igényes, könnyű zenét lehet hallgatni. Megmondtam nekik, hogy nem azzal van a baj, hogy te csak állandóan repet hallgatsz, vagy technót hallgatsz. A baj ennél sokkal nagyobb. Bizonyos zenei stílusok nem merítik ki a zene minden szegmensét, nem igényesek, mert annyira primitívek egyrészt. Másrészt. A másik baj, hogy egyfajta zenét hallgatsz. Menjen el egy orvoshoz, aki csak kizárólag, mondjuk csak középkori zenét hallgat. Az menjen el dokihoz, aki csak rappet hallgat. A zene oly sokrétű, és oly színes, és oly gyönyörű, hogy sok mindent kell hallgatni. Én magam is nagyon sok mindent hallgatom.
Mi a titka a gimnázium vegyes kar sikerének?
Hát a következetes minőségi munka.
De a gyerekek nagyon szeretnek járni, én ezt azt hiszem kijelenthetjük.
Hát aki eljön, az már szeret oda járni. Sajnos a fiúknál ez nagyon nehezen működik. Sok jó hangú fiú van a gimnáziumban, de nagyon kevesen járnak el énekkarra. Tehát amikor már végre oda jön, ott van, akkor az úgy megszereti a közösséget, megszereti ezt a fajta kultúrát, akkor az már ott többnyire ott marad. Mindig azt szoktam mondani, ez egyértelműen tanár és karnagy függő dolog. Hogy mit csinálsz, hogyan csinálsz a gyerekkel.
Te mit csinálsz másképp, mint a többiek, hogy ilyen sikeres és működik?
Van rólam egy, nem mondom, hogy urbánus legenda, van bennem elhivatottság és szigor, ettől függetlenül még az oldott óravezetés, az oldott kórusvezetés, meg tudom mutatni nekik, hogy mit szeretnék visszahallani, tehát eléneklem és úgy éneklem el. És akkor tényleg jön a katarzis, amikor megszólal az a 4 szólamú mű. Természetesen mindig vannak céljaink, egy hanghordozó elkészítésem közel és régmúltban, vagy ugye 2 évenkénti helikón, vagy kórus találkozóra menni, vagy egy iskolai ünnepé, vagy egy városi föllépés, teljesen mindegy. Nincs casting, szép idegen szóval élve, nem stresszeljük a gyerekeket, egy feltétel van, hogy tisztán énekeljen, relatív tisztán.
Azért kérdezem, mert amiről egész eddig beszélgettünk előtte, hogy mennyire lehet motiválni, befolyásolni. Most az, aki csak a közösség kedvéért egy jó hangú gyerek bekerül ebbe a kórusba, nem tanul zenét, nem jár zeneiskolába, ott már a 4 év alatt annyi zenei műveltséget azért magára vesz, hogy ő neki az már egy életre megmarad.
Hát ez biztos, hát jönnek a visszacsatolások. Tehát van egy Facebook csoportunk, vegyeskarnak, több 100 ember ott van, mert akik közben elmentek egyetemre, azokat nem tesszük ki belőle, tehát minden információt ők is látnak a kurs életével kapcsolatosan, és ők mindig reagálnak. Ha kell, erre is volt például, hogy eljönnek, és segítenek egy-egy fellépésnél. Ez egy aktív működő közösség, és azért ők elmondják, hogy igen, az életükre ez egy nagyon fontos periódusa volt, ez a 4 év, ez egy életre meghatározó élmény nekik, és szeretik ezt a fajta kultúrát, illetve hát nem nézik le a klasszikus zenét. Mondtam is sokszor nekik, hogy már a gimiseknek mondom, hogy képzeld el, milyen okosan fognak rád nézni egy házi buliban, amikor megszólal egy Beatles zene, vagy tök mint egy mai zene, és akkor azt mondod, hogy jaj, de szép volt ez a domináns szeptim. És akkor néznek, hogy az mi. Tök mindegy, szép, igaz? Igaz, na hát ez az volt.
Ugye említetted azt, hogy általában lányok jelentkeznek, és a fiúk nem. Mit gondolsz, hogy ez egy rossz beidegződés? Az, hogy a fiúk távol maradnak ettől, vagy cikinek érzik? És esetleg neked tanárként ezen tudsz bármit is oldani?
Ők ezt nem érzik fontosnak. Szoktam is mondani egyébként a lányoknak, hogy jó, akkor most már ti jöttök. Tehát én nekem innentől már nincs mit mondani, nem tudok hatni. Most jön a női báj, a női rábeszélőképesség, a női praktikák és a furmányosság. Valahogy be kell cserkészni házi bulikbe ezeket a jóhangú srácokat, akik ott elkezdenek gitározni, meg titeket szórakoztatni.
Felnőtteket mennyire nehéz motiválni?
Akik már oda járnak, azokat úgy kell motiválni, hogy lássák értelmét. Őket megtartani sem könnyű, de még mindig könnyebb, mint utánpótlást találni. Nem túl könnyű utánpótlást találni, mert mindenki arra hivatkozik, hogy hát, hogy mennyi munka van, család, meg például a fiatal generáció most gyermekszülés után van, vagy előtte van, tehát ilyenre is van példa. Akkor például nem igazán tesz jót az ilyenfajta felnőtt énekkarozásnak, hogy például az általános iskolák a rendszerváltozás után minden iskolai ünnepre csináltak tanári kórusokat. Gondolják a nagyon jó hangú kollégák, hogy ezzel ők már le is tették, amit kell a kultúra asztalára. Karácsonykor tanévzáron, meg alapítványi iskolai bálon föllépnek, és nagyon jó produkciókat adnak elő. Tudjuk, hogy a városnak a egyetem utáni megtartó képessége kicsi, tehát azok az énekkarosaim, akik a Batthyányban elmennek és elvégzik az egyetemet, nem túl sokan jönnek vissza a városba, tehát nekik hiába is szólnék, hát nincs kinek szólnom. Úgyhogy az a szomorú tapasztalatom van, hogy olyan évente 3, maximum 5 ember szokott megjelenni a Városi Vegyeskar házatáján, és abból, ha 5, abból kb. 2-3 megmarad.
Milyennek látod jelenleg Nagy Kanizsa zenei életét?
Nézzük a magam területét. Kórusoknak az egész országos mozgását és minőségét, mert ben vagyok a Kórusok Országos Tanácsának a Felnőtt Énekari Bizottságában, és hát azért van rálátásom mind az ifjúsági vegyeskarokra, mind a felnőtt vegyeskarokra. Azt kell, hogy mondjam, hogy Nagy Kanizsán működik 2 jó ifjúsági vegyeskar, azt bizton állíthatom. Felnőtt énekkaroknál nagyon jól működik a Farkas Ferenc Kamara Együttes, illetve a Városi Vegyeskar. Nagyon jól tud működni, nagyon színvonalas a Nagykanizsai Fúvózenekar, a Big Band kimagaslóan magas színvonalat tud szintén hozni. Komoly zenei részt meg lehet koronázni a mindenkor alkalmanként összeálló nagykanizsai szimfonikusokkal, és ha jól tudom, most lesznek éppen 100 évesek. Tudom, hogy nagyon jól működik még komoly zenében a zeneiskolának a vonós kvartettje, a felnőtt vonós zenekar, a Fentős Ferenc emlékzenekar. Azt kell, hogy mondjam, hogy komoly zenében tök jól állunk. A könnyű zenét tekintve azt gondolom, hogy rockban nagyon jól állunk, gyermekzenekarokban megint csak jól állunk, már minőségi szinten is. Amiben nem állunk igazán jól, az azoknak a kulturális tereknek a lehetősége, ahol a nagykanizsai igényes, szórakoztató zene meg tud nyilvánulni. Milyen helyzet az igényes, szórakoztató zenészekkel? Teljesen jogos a kérésük, hogy már legyen valami, mert nem lehet mindig kimenni az Erzsébet térre évszakfüggő. Nem tudom, hogy ennek mi lenne a jó megoldása, mert igazából azt sem látom, hogy olyan pubok vagy terek lennének Kanizsán, a szórakoztató iparban, már mind a helységekben, ahol ilyen nyugati mintára 50-60, max. 100 ember leül, meghallgat egy jó koncertet, közbe fogyaszt. Sajnos nem látom a mai fiataloknak efféle igyekezetét, lehet, hogy a mostani pandémia, meg a felgyorsult életmódjuk, amik most tanulni kell és bizonyítani, ezt már kevésbé teszik lehetővé, hogy ennyi fiatal, középiskolai generációs zenekar alakuljon, nem nagyon hallani mostanában róluk. Hát meglátjuk.
Mit gondolsz, van-e négy jogosultsága ma énekzene oktatásban a könyvtárnak?
Milyen segítségeket tud nyújtani? Milyen kapcsolódási pont lehet természetesen a zene oktatásra gondolva elsősorban az iskolák és a könyvtár között?
Az előbb ugye arról beszéltünk, hogy mindenhonnan ömlik a gyerekekre a zene. Ha egy tanuló igényes azon a téren, hogy utána akar nézni bizonyos információknak, amik az órán elhangzottak, legyen az egy zeneszerzőről szóló információ, akkor elsősorban az internet úgymond csodálatos világához nyúl. Mindig felhívjuk minden kollégám gyerekek figyelmét, hogy kellő óvatossága kezeljük az interneten föllévő információknak a hitelességét. Most ezt hiába mondjuk, a gyerek képtelen arra, sőt, még sokszor mi is, hogy mindennek véglegesen utána tudjunk járni. Ebben viszont nagyon sokat tud segíteni például szerintem a könyvtár. Most egy zenei példánál maradunk, van mondjuk egy XY zeneszerzőnek az életszakaszának egy bizonyos problematikus élethelyzete, amiben születik egy mű, azt egy bizonyos szinten kitárgyaljuk, esetleg még feladatként föl is adhatom a gyerekeknek, hogy szorgalmi feladatként, akit érdekel, nézzen utána, és ezt majd én honorálom nekik, érdemjegyem egy ötössel, ha jó sikerül ez természetesen. Na most ilyenkor mit tett a gyerek? Megnézi először is, mi van az interneten, megnéz az interneten társoldalakat, ezzel foglalkozó cikkeket, stb. Vagy bemegy inkább a könyvtárba, a zenei könyvtárba, vagy a könyvtár másik részében, és elkezd kutakodni, ami persze egy kicsit gürisebb dolog, de hát bemegy és elkezdi nézni. Én azt gondolom, hogy amit azért kiadnak papírformátumban az elmúlt, mit tudom én, 100 évben, magyar nyelven, azért az többé-kevésbé jobban megállja a helyét, mert ha nem is, akkor viszont már megjelent azóta egy olyan könyv abban a témában, papírformátumban, ami mondjuk már egy korrekciója egy bizonyos nézetnek. És ennek utána tud nézni. És ez az internet világában szerintem még nem ennyire gyors. Legalábbis nehezebben felfedezhető. Tehát itt, és ez nem csak énekből, szerintem bármilyen tantárgyból, például a nagy segítséget tud adni egy könyvtáros, a gyerek bemegy, és akkor azt mondja, na igen, ez a téma, menj ide, oda, oda. Egyébként annak idején voltak is ilyenek, hogy például kiosztottam szorgalmi feladatokat, és akkor tudom, hogy például annak idején elég sokan mentek be a Kocsis Katihoz a zenei könyvtárba, hogy segítséget kérjenek. Amíg van könyvtár, meg iskola, botorság lenne ezt a kettőt külön választani.
Köszönjük szépen Cseke Józseffel, a Nagykanizsai Vegyeskar, illetve a Virág Benedek Vegyeskar karnagyával, a Batthyány Lajos Gimnázium énekzenetanárával beszélgettünk. Ez volt a Halis Podcast. Köszönjük a figyelmet, Varga Tündét és
Benke Dániát hallott.
Viszont hallásra.
Viszont hallásra.